Szeretettel köszöntöm a testvéreket a zsidókozét levélből két mondattal. Mert az angyalok által hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség elvette méltó jutalmát, akkor hogyan menekülünk meg mi, ha ilyen nagy üdvösséggel nem törődünk? Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, folytatjuk az állítatos sorozatunkat, és a Királyok második könyvének a 10. fejezete következik, abból az első 14 verset fogom olvasni, tehát 2 Királyok 10, első 14 verset hallgassuk. Áhábnak 70 fia volt Samáriában. Jéhú tehát leveleket írt és elküldte Samáriába a jezreeli parancsnokokhoz, a vénekhez és Áháb fiainak a nevelőihez ezzel a tartalommal. Most, amikor ez a levél hozzátok érkezik, nálatok vannak uratoknak a fiai, és nálatok vannak a harci kocsik, a lovak és a megerősített város hadifölszereléssel együtt. Szemeljétek ki tehát uratok fiai közül a legjobbat és legbecsületesebbet, ültessétek apja trónjára és harcoljatok uratok házáért. De azok igen-igen megijedtek, és ezt mondták, hiszen két király sem állhatott meg vele szemben, hogyan állhatnánk meg mi? Akkor a palota felügyelője és a városparancsnok, meg a vének és a nevelők ezt az üzenetet küldték Jéhúnak. Szolgáid vagyunk, és bármit parancsolsz nekünk, megtesszük. Senkit sem választunk királyá, tedd azt, amit jónak látsz. Erre egy második levelet is írt nekik ezzel a tartalommal. Ha velem tartotok és hallgattok a szavamra, akkor vegyétek fejét azoknak a férfiaknak, uratok fiainak, és jöjjetek el hozzá Jezreelbe holnap ilyenkor. A királyfiak ugyanis 70-en a város előkelőinél voltak, azok nevelték őket. Amikor a levél hozzájuk érkezett, fogták a királyfiakat, és lemészárolták mind a 70-et, fejüket kosarakba rakták, és elküldték Jéhúnak Jezreelbe. Amikor a követ megérkezett, és jelentette neki, hogy elhozták a királyfiak fejét, ezt mondta. Rakjátok le azokat reggelre a kapu bejáratánál két rakásba. Reggel aztán kiment, odaállt, és ezt mondta az egész népnek. Ti igazak vagytok, én ütöttem pártot uram ellen, és én öltem meg őt, de kivágta le mindezeket. Tudjátok meg tehát, hogy semmi sem esik a földre az Úr igéjéből, amit kijelentett az Úr Áháb házáról. Az Úr véghez vitte azt, amit kijelentett szolgája Illés által. Azután levágta Jéhú mindazokat, akik még megmaradtak Áháb házából Jezreelben, minden tekintélyes és bizalmas emberét, meg a papjait, senkit sem hagyott elmenekülni. Majd elindult és elment Samáriába, éppen Bét Éket Háróimnál járt az úton, amikor találkozott Jéhú Ahazjának, Júda királyának a testvéreivel. Megkérdezte, kik vagytok? Ők így feleltek. Ahazjának a testvérei vagyunk, és azért megyünk, hogy köszöntsük a királyfiakat, meg az anya királynő fiait. Jéhú ezt parancsolta, fogjátok el őket élve. El is fogták őket élve, és lemészárolták őket Bét Éket kutyánál, 42 férfit, nem hagyott meg közülük senkit. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, ítéletes egy történet, megdöbbentő talán, ami új szövetséghez szokott gondolatvilágunk is megrökönyödik az Ószövetségnek ezeken az ítéletes történetein, de Isten előtti alázattal kell ezeken a történeteken elcsendesedni. Folytatódik ugye Jéhú története, Jéhú az új király Isten akaratából, és határozott feladatot kap Istentől, tudja is Jéhú, hogy ez az Istentől való feladata, hogy az Úr ő általa gyakorol ítéletet Áháb háza népén. A mai történetben nagyon tanulságos, figyeljétek meg, hogy Jéhú mit csinál. Döntés elé állítja Samária véneit, vezetőit, parancsnokait. Ír levelet Samáriába, ugye a északi országrész fővárosa is az, azonos nevű hegy is van, és város is van, ugye Samária hegye, Samária városa. Ír levelet oda a véneknek, és azt mondja, hogy hát nálatok vannak Áháb fiai, válasszátok ki a legrátermettebbet, a legbecsületesebbet, és nálatok vannak a hadi felszerelések, ott van egy kis haderő is, minden, harcoljatok akkor a királyért, akit ti választotok. Nagyon-nagyon bölcs Jéhú. Tudnélik, ezzel a levéllel fölébreszti az ő lelkiismeretüket, és gyakorlatilag azt kérdezi meg tőlük burkoltan, hogy gondolkodjatok el, hogy melyik oldalon vagytok. Áháb háza népe oldalán, azon az oldalon, amit az Isten ítélete utolér, mert Isten most ítéletet gyakorol Áháb háza népén, jó oldalon vagytok-e, vagy nem jó oldalon. Neki szegezik a gondolatok, a véneknek a szívéhez szegeződik az a kérdés, hogy na melyik oldalra álltok. Hogyha Áháb háza népe mellé álltok, akkor választhatok közülük egy királyt, és harcoljatok értük. Akkor tegyetek fel mindent egy lapra, mert azon az oldalon vagytok, ott döntötök, és akkor viseljétek annak a következményeit, meg annak a terheit. De a vének fölébrednek. Olyan jó látni ezt is, hogy rádöbbennek, hogy nem jó oldalon vannak. Bölcsesség és alázat kell ahhoz, hogy egy ember rádöbbenjen, hogy én rossz oldalon vagyok. Nem jó úton járok. Rossz oldalra álltam. Arra az oldalra álltam, amit az Isten ítélete alá fog esni. És még van lehetőségem változtatni, akkor változtatok. Meghozzák a vének, a városparancsnokok, a haderő parancsnokai és a nevelők azt a döntést, hogy Jéhú a király, és engedelmeskednek Jéhúnak. Nem állnak az Isten ítéletére megállott, megérett Áháb háza népe oldalára. És ugye ez a parancs a Jéhúnak, hogy akkor vegyék a fejét a 70 királyfinak, és hozzák el Jezreelbe. Hát döbbenetes lehet ilyen történetet olvasni, elképzelni, de nézzétek mindig a lelki üzenetét az Ószövetség történeteinek. Kedves testvérek, amit Jéhú cselekszik, Isten nagyon gyakran ugyanezt cselekszi velünk, tudnélik döntés elé állít. Istennek is megvan a módszere, hogy fölébresszen bennünket, kérdéseket szegez nekünk mindig az igehirdetés, kérdéseket kapunk a fele barátainktól, az embertársainktól, de amikor az Isten kérdez, akkor nem lehet kibújni. És Isten is megkérdezi, hogy gondold át, melyik oldalon vagy. És döntsd el, hogy hol állsz. Melyik oldalon vagy? Azon az oldalon vagy-e, amelyik a helyes, amelyik a jó út, amelyik az igazságnak az útja, amelyen Istentől áldás van, vagy olyan úton vagy, olyan úton jársz, azon az oldalon vagy, amelyik megérett Isten ítéletére. Akkor viszont döntsél. És ha rosszul döntesz, akkor viselned kell annak a következményeit. Isten, testvérek, döntés elé állít bennünket, és nagyon komolyan megkapirgálja a mi életünket, megkapirgálja a te szívedet, hogy hol vagy, hol állsz, Jézus Krisztus oldalán vagy, az áldás oldalán, Isten igéjének és Isten mértékének az oldalán, emellé állsz, vagy jobban tetszik neked, hogy a test szerinti életben a tested vágyai és a szíved indulatai szerint élsz. Nagyon fontos kérdés. És még néhány gondolat ide az Isten ítéletéről. Sokszor találkozom avval, testvérek, hogy nagyon sokan nem értik Istent, amikor ő ítéletet gyakorol. Úgy vélik, hogy a szeretet Istene nem megyeztethető össze az ítéletes dolgokkal. Testvérek, aki így véli, az még nem ismeri az Urat igazán. A Biblia nagyon sokat beszél Isten ítéletéről. A szeretet Istene szent. Ő egy szent Isten. Ő maga a szentség, ő maga a tisztaság. Ő nem vállalhat közösséget semmilyen gonosszal, semmilyen tisztátalansággal, semmilyen bűnnel, különben megtagadná az ő lényét. Ezért volt szükség a megváltóra is. Isten nem úgy törli el a megtérő bűnös bűnét, hogy na jó, akkor felejtsük el. Nem így. Hanem azokért a bűnökért a Szent Isten fiának, Jézus Krisztusnak meg kellett lakolnia. Tehát azokért a bűnökért végre lett hajtva az ítélet. Isten ebből nem engedhetett, mert ő Szent Isten. Ez nagyon fontos, hogy ezt megértsük. A Szent Isten sokáig türelmes a bűnös emberrel. De hogyha valaki nem tér meg a neki adatott kegyelmi idő alatt, hanem megáltalkodottan a rosszat választja. Fittyet hány az Isten szavára, mértékére. Nem törődik az Isten szeretetével, amely ő érte lobog. Nem törődik a bűnbocsánat, a kegyelem neki felajánlott lehetőségével. Az az ember találkozni fog az ítélő Istennel. Nézzétek Áháb háza népét. Az előző néhány áhítatban többször előjött, és mondtam nektek, hogy Áhábbal nagyon-nagyon türelmes volt Isten. Nagyon kegyelmes volt vele. Illés prófétával beszélhetett nagyon sokszor. Olyan prófétának az ige hirdetéseit hallhatta, aki Mózes mellett a legnagyobb próféta a Biblia értékítéletében. Olyan ige hirdetéseket, csodákat él át, az Úrnak a bizonyságát a Kármelhegyen. Aztán ad Isten neki sok háborúban győzelmet. Nagyon sok minden van, ami végtelen türelemmel Áhábnak adatik, évtizedeken keresztül. És nem kellett neki az Úr igéje. És nem kellett neki az Úr kegyelme. És nem választotta Áháb és a háza népe az Isten szavát, hanem évtizedeken keresztül lábbal tiporták Isten mértékét és az ő szavát. Így eljött számukra az ítéletnek a napja. A Biblia tehát nagyon sokat beszél Isten ítéletéről, nem csak az Ószövetségben, hanem az Új Szövetségben is. Testvérek, nagyon fontos üzenet jön, Isten komolyan veszi az ő szeretetét. Isten nagyon komolyan veszi a türelmét is, amit ad nekünk. Nagyon komolyan veszi a kegyelmi időt, amit ad nekünk, évtizedeket. Komolyan veszi azonban az evangéliumot is, azt a jó hírt, amelyet a bűnös embernek adott. Komolyan veszi azt, hogy ő felkínált váltságot, komolyan veszi, hogy felkínálta a hitnek az útját, a bűnbocsánat lehetőségének az elfogadását, ezt mind nagyon komolyan veszi Isten. Amikor megtér egy bűnös hozzá, akkor Isten nagyon komolyan veszi a bűnösnek azt a hitét, amivel a bűnös megragadja a kegyelmet. Nagyon komolyan veszi a saját szavát Isten. Ő megígérte, hogyha egy bűnös hozzáfordul, bocsánatot kér, megragadja a Jézus Krisztusban adott váltságot, az engesztelő áldozatot komolyan veszi, akár a legpicuribb hittel, azt Isten elfogadja. Láttátok a Lator megtérését, volt róla szó a húsvéti ünnepekben. Isten mennyire komolyan vette azt a picurka hitet, azt az apró kérést, hogy emlékezzél meg rólam Jézus a te királyságodba. Tehát Isten ezt is komolyan veszi, a parányi hitet, amellyel mi hozzá menekülünk. De testvérek, Isten komolyan veszi a hitetlenség elutasítását is. Komolyan veszi azt az arcátlanságot, azt a gonoszságot és konokságot, amivel az ember őt, a kegyelmes Istent elveti, elutasítja, és végérvényesen lábbal tiporva kiveti az életéből. Ekkor jön az ítélet az emberre. Csak ekkor. Isten nagyon komolyan veszi tehát a szavát, a szeretetét, a neked felajánlott kegyelmét. Komolyan veszi, hogy bűnbocsánatot ígért, hogy Jézus szolgált neked. De hogyha ez mind nem kell, akkor Isten komolyan fogja venni, hogy te őt elutasítod. Komolyan veszi a te istentelenségedet, a bűneidet. És komolyan fogja venni a bűn ellen való haragját és az ítéletet is. Egyszer valaki azt mondta, hogy ha az Úr egyszer ráteszi a kezét ennek az istentelen világnak a dolgaira, a modern filozófiára, egyszer ráteszi a kezét az emberiség tisztátalanságára, arra a rettenetes paráznoságra, ami van ebben a világban, ráteszi a kezét a hazugokra, mert annyian a hazugságban élnek. Ráteszi Isten a kezét egyszer az istentelenségre, a babonaságra, az ördögi dolgokra, akkor Isten nagyon alapos munkát fog végezni. Van Istennek kegyelme, és van Istennek ítélete. Vajon melyik kell nekünk? A köszöntő ige a zsidó 2-ből volt a 2-es-3-as versek, mert az angyalok által hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség elvette méltó jutalmát, akkor hogyan menekülünk meg mi, ha ilyen nagy üdvösséggel nem törődünk? Nagyon komoly kérdés, amit föltesz nekünk most az ige. Ha az Ószövetség igéi, amit angyalok által hirdetett Isten, olyan komoly volt, hogy ott az ítélet nagyon keményen utolérte azt, akinek nem kellett az Isten szava. Akkor mi lesz velünk, akinek ilyen hatalmas lehetőség adatik, hogy Jézus Krisztusban az Isten gyermekévé lehet, örök üdvösséget kaphatunk? Mi lesz velünk, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel? Kedves testvér, törődsz Jézussal? Törődsz avval az üdvösséggel, amit neked a szerető, kegyelmes Isten Jézusban felajánlott? Törődj vele, mert a tied lehet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk Istenünk azért, hogy amikor a Biblia nehezen érthető történeteihez érünk, és elcsendesedünk előtted, akkor világossá teszed azoknak a történeteknek is az üzenetét, amely ma is fontos, élő és aktuális. Köszönjük, Urunk, hogy Áháb háza népe mindaz, amit átéltek, amit láthattak, a te csodáidat, igéidet, amit hallhattak, megíratott, és mi tanulhatunk belőlük. Láthatjuk az életüket, láthatjuk őket a kegyelmi időben, és láthatjuk őket az ítéletben. Szomorú látni, amikor egy ember nem törődik veled, amikor egy egész család nem törődik veled. Szomorú és tragikus látni, hogy vannak családok, ahol évtizedeken keresztül és generációkon keresztül lábbal tiporják az Isten igéjét, szeretetét, a nekik adott kegyelmet, a nekik adott türelmet, és nem kell nekik Jézus, és nem kell nekik az üdvösség. Urunk, őrizd meg bennünket, és őrizd meg a mi életünket attól, hogy mi ilyen emberek legyünk. Add, hogy mi törődjünk Jézus Krisztus evangéliumával, és törődjünk avval a hatalmas üdvösséggel, amely nekünk az Úr Jézusban adatik, ha bűnösként, elveszettként oda menekülünk a parányi hitünkkel. Köszönjük, Urunk, hogy komolyan veszed a szeretetet, a te örökkévaló szeretetedet, kegyelmedet, a váltságot, az evangéliumot, az engesztelő áldozatot, és komolyan veszed a mi parányi kicsi hitünket is, amellyel hozzád kiáltunk és téged keresünk. Áldott légy Istenünk örökké. Amen. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy még online-ban vagyunk, és a gyülekezetünk honlapjára hetente heti jáhítat, illetve a vasárnapi istentisztelet szolgálata van föltöltve. Legyünk együtt lélekben az Isten igéje körül, és táplálja az Úr a mi lelkünket az örök életre, az Úr Jézus evangéliumával. Az Úr legyen mindannyiunk őriző pásztora. Testvérek, fogadjuk az áldást, az Úr pedig irányítsa a ti szíveteket az Isten szeretetére és a Krisztus álhatatosságára. Amen. Áldás békességet!